Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány és a szülők közös célja, hogy a gyermekek a lehető legjobb esélyekkel indulhassanak az életbe, ebben pedig fontos szerepe van a bölcsödéknek és az ott dolgozóknak, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Budapesten, a bölcsödei konferencia és díjátadó ünnepségen. Hornung Ágnes kiemelte, hogy a 2010-es családbarát fordulat óta a kormány létrehozott egy átfogó, biztonságos és kiszámíthatóságot nyújtó rendszert, amelyre a gyermeket vállalók minden élethelyzetben támaszkodhatnak, például a gyermek születése utáni újbóli munkába állásnál, vagy a munka-magánélet egyensúlyának megteremtésénél. Meg kell találni a lehetőséget arra, hogy Magyarország minél magasabb feldolgozottságú termékeket vigyen a piacra, mondta az agrárminiszter Dunaföldváron. Nagy István hangsúlyozta, a magyar agrárkormányzat célja a jelenlegi ciklusban, hogy minden termelő tudjon lépni egyet előre, és megvalósíthassa korszerűsítési elképzeléseit. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kedden fogadta a Magyar Bank Szövetség elnökét. A tárcavezető a bankszövetség vezetőjével áttekintette a makrogazdasági folyamatokat, valamint a vállalati és háztartási hitelezés egyes folyamatait. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint megállapították, hogy az infláció sikeres letörését követően 2024-ben a kormány eredményesen újraindította, 2025-ben pedig minden remény megvan arra, hogy tovább emeli a gazdaság növekedési ütemét. Szintet lépett a magyar szakképzés, hiszen Európában a második helyen van, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára Szerencsen. Hankó Balázs értékelése szerint ez annak köszönhető, hogy Magyarország szemben más európai irányzatokkal nem feledi a múltját és tradícióit. Ezért érzi a kormány szükségesnek azt, hogy a szakképzés megújulva, de a tradíciókhoz kapcsolódva épüljön tovább. Kibocsátotta a kolozsvári metróvonal építési engedélyét a Kolozs megyei önkormányzat, írta a megyei közgyűlés. A megyei elnök hangsúlyozta, ez döntő lépés, amely meghatározza a kolozsvári agglomeráció jövőbeli fejlődését. Kolozsvár könnyű szerkezetű metróvonala 21 km hosszú lesz 19 megállóval. Emlékművet avattak a Fiumei úti sírkertben. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából. Az emlékmű a szabadságharcban elhunyt mintegy 20 000 honvédra emlékeztet, olvasható a Nemzeti Örökség Intézetek keddi közleményében. Magyarország számára különösen fontos a természet és a környezet védelme, mondta Rajsz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyekért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára, a Petkupa Egyesület új mobil interaktív műanyag műhelyének avatóján Budapesten. Hozzátette, szeretnék elérni, hogy a gyerekek ezen a földön nőjenek fel, éljenek és teljesedjenek ki. Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy a gyermekek minél előbb megismerjék a természet és a teremtett világ értékeit, és tudjanak is rávigyázni. Az államtitkár hangsúlyozta, az Energiaügyi Minisztérium számos olyan programot támogat, amelyek igyekeznek már a legkisebb kortól kezdve a gyermekeket megtanítani a természeti értékek szeretetére, tiszteletére. Végül az időjárásról. A felhőzet szakadozása tovább folytatódik, és hazánk nagyobb részén a gomoly és fátyol felhők mellett több órás napsütés valószínű. Záporzivatar több helyen, nagyobb számban az észak-keleti, keleti harmadban, illetve a Nyugat-Dunántúlon várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban ellátogatunk a felsőhámori római katolikus templom Szent Flórián búcsújára, ahol Marosi Balázs Diósgyűri káplánatya mondott szent beszédet. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta.
Kedves ünneplő testvéreim! Ma egy vértanúnak az emlékezetét ünnepeljük Szent Flóriánnak, aki főként a német kultúrán keresztül hódított nagy teret itt Magyarországon, és az ide költöző németek és svábok voltak azok, akik az ő tiszteletét Magyarországon elterjesztették. Azt írják az írások, hogy nem volt az 1800-as években szinte olyan település vagy templom Magyarországon, ahol ne lett volna Flórián kép vagy szobor, sőt, nem csak a templomokban, hanem a régi házak oldalán is látható kis szoborfülkékben. Biztos, hogy mindannyian láttuk már olyan régi parasztházakat, ahol az utcafrontra néző falon, az ablakok fölött egy ilyen kis fülke látható. Ezekben ugye általában vagy Szűz Máriának a szobrát helyezték el a régiek, az őseink, vagy pedig valamelyik különleges védőszentnek a szobrát, és ilyen volt Szent Flórián, akinek a szobra nagyon sok ilyen ház bejárata fölött megtalálható volt, hiszen őt kérték az ő közbenjárását, hogy az Isten óvja meg a tűzvésztől a falvakat, házakat, településeket. Tudjuk azt, hogy rengeteg tűzvész pusztított. Régen, ugye amikor jóval nehezebb volt fűteni, azért a tűz nagyon sok kárt okozott az emberek életében. Teljes városok, falvak égtek le, pusztultak el a tűz miatt, ezért az ember mindig félt a tűztől, és keresett mindig hathatós közbenjárókat, és Szent Flóriánban egy ilyen közbenjáró védőszentet talált, aki ráadásul katona volt, egy olyan katona, aki az igazságért harcolt, és az igazságot mindig bátran felvállalta. Egy legendát szeretnék felolvasni az ő életéből, több is maradt ránk, de az egyik ilyen legendát, ami még kisgyermek korából való. Leírják a történetírók, hogy Szent Flórián kisgyermek korában egy égő házat látott, és annyira kétségbe esett a tűztől, hogy odarohant a házhoz, térdre esett és elkezdett imádkozni a házért és az ott lakókért. És a leírtak szerint azt látták az emberek, hogy ahogy a kis Flórián gyermekkorában ott térdel, a lángok egyre kisebbek lesznek, és egyik pillanatról a másikra kialszik a tűz. Nagyon sokan már gyermekkorában felfedezni vélték benne az Isten jelenlétének különleges szikráját. Aztán egy másik legenda szerint Flórián egy lángba borult, szénégetőn segített, aki rosszul mérte fel az időjárást, és nagy szélben rakott tüzet, amit ugyan befedett egy portakaróval, de hirtelen a szél miatt az egész lángra lobbant. És ez az ember felkiáltott, amikor maga is beleesett a tűzbe, a lángokba: Szent Flórián, aki vízben lettél vértanú, küldj vizet segítségemre, és mentsd meg az életemet. És a leírások szerint ebben a pillanatban óriási víz öntötte el ezt az égő mágját, és az a szénégető, aki a tűzrakásnál hibázott, megmenekült. Két legenda, ami Szent Flóriánnal kapcsolatos, akit mind a mai napig, hogyha megnézzük a gyönyörű szép oltárképet, ugye a Szent Flórián oltárképet, katonaruhában ábrázolnak, pajzsal, páncéllal, a kezében a vödör, amellyel éppen az égő ház tüzét oltja ki. De a képnek egy sajátossága, hogy nem csak Szent Flóriánt látjuk a képen, hanem valamilyenféle angyali létezőket is mellette, és ugye hát a festményen nyilván az angyal az mindig az Istennek a jelenlétét próbálja ilyen titokzatos módon megjeleníteni. És nagyon érdekes, hogy amikor mi katolikusok, keresztények a szenteket tiszteljük, tulajdonképpen kit tisztelünk a szentekben? Nagyon fontos ezt mindig tisztázni. Kit tisztelünk a szentekben? Mindig az Istent. Mindig az Isten nagyságát, és mindig az Isten hatalmát csodáljuk meg bennük. Hiszen ők emberek voltak, ugyanolyan emberek, mint mi. Nem őket imádjuk az Isten helyett. Nem veszik át az Isten helyét, nem foglalják el az Isten nagyságát, egyszerűen csak megcsodáljuk bennük, hogy mire képes az Isten. Megcsodáljuk az ő életükben, az ő személyiségükben, az ő különlegességükben azt, hogy mire képes az Isten. És ez mindig csodálattal tölt el bennünket, hogy ilyen hatalmas az Isten, de mégis ennyire közel tud jönni, hogy embereken keresztül megmutatja az ő nagyságát és az ő hatalmát. És ma, amikor Szent Flóriánt tiszteljük, amikor az ő közbenjárását kérjük, az Istennek ezt a csodálatos hatalmát éljük meg mindannyian. És tulajdonképpen ámulunk el, és csodálkozunk rá arra, hogy milyen nagy az Isten. Szent Flórián katona volt, és amikor befejezte a katonai szolgálatot, ugye sok társával együtt ő maga is keresztény lett. És egy viszonylag a keresztény üldözések időszakában, egy olyan időszakban volt katona, és néhány évet élhetett még ebben az időszakban, amikor viszonylag béke volt, és nem üldözték a keresztényeket. De jött Diokleciánus császár, akiről tudjuk, hogy híres volt az ő kegyetlenségéről, és újra elindulnak a keresztény üldözések, amikor Flórián egy hírhozótól megtudja, hogy egyik városban mintegy 40 keresztényt akarnak kivégezni, és éppen ezért eldönti, hogy katonaként a segítségükre siet. De még mielőtt megérkezett volna a helyszínre, régi katonatársaival találkozott, akiknek bevallotta, hogy ő maga is keresztény, de hát ekkor már olyan rendeleteket adtak ki, hogy a katonatársainak muszáj volt őt letartóztatni. És a császár elé viszik, és Flórián nagyon bátran vallja meg a hitét, és azt mondja, hogy senki más előtt nem tartozom felelősséggel, csak az Isten előtt. És azt az Istent, akit én szolgáltam katonaként, azt az Istent fogom szolgálni most, itt előtted, amikor megítélsz, vagy elítélsz engem. És teljesen értetetlen módon a katonák is, és a bíróság is csodálkozott azon, hogy megmenthetné az életét. Lehetne újra katona, beállhatna a sorba, de nem teszi. Azt mondja, hogy ő azt az Istent fogja szolgálni, akit azelőtt is szolgált. És ő nem engedi el, nem adja fel a hitét, mert tudja, hogy az Isten jelen van az ő életében. És ezért különleges halálra ítélik, egy óriási követ kötnek a nyakába, és az Enns folyóba lökik. Ez is egy érdekes dolog, van erről is egy kis legenda, egy kis leírás, hogy azokat a katonákat vezénylik ki, hogy végrehajtsák az ítéletet, akikkel ő is katona volt, de az Isten hite miatt mindig csodálták őt, és érezték benne azt a töbletet, amit a hit jelentett számára, ezért egyik katonatársa sem merte lelökni a hídról. Ott álltak és várták, hogy mi történik, és már végre kellett volna hajtani a kivégzést, de nem merte senki belelökni a folyóba. És akkor jött egy fiatal katona, aki nem ismerte Flóriánt, aki nem volt vele együtt a katonák között, és ő nagyon bátran odament és meglökte, és így esett bele a nagy kővel a nyakán a folyóba. És egy ilyen érdekes jelenet történik itt, hogy ez a fiatal katona kíváncsiságból lenézett a hídról, hogy meghalt-e már, és a leírások szerint abban a pillanatban megvakult, ahogy utána nézett. A többi katona nem merte ezt megtenni, és belökni sem merték, de ez a fiatal, aki nagyon bátor volt és odaugrott, hogy belöki őt, amikor lenézett a hídról, abban a pillanatban megvakult. És itt előttünk áll rögtön az ő történetében az igazság és igazságosság, valamint az igazságtalanság is. Előttünk áll az ő történetében a mai evangéliumnak a leírása, szinte képszerűen megjelenik. Az igaz szeretet és a hamis szeretet tanítása. Előttünk áll a mai evangélium tanítása szerint az Istentől jövő kegyelem és a gyűlölet, az emberi rossz indulat. Itt állnak előttünk ezek az ellentétek. És amikor a mai evangéliumban Jézus a szeretetről beszél, könnyen rávághatnánk, hogy persze olyan sokszor beszélünk a szeretetről, hogy szinte kiüresedett már ez a fogalom. Nem tudunk vele mit kezdeni, és tényleg nagyon sok ember nem tud mit kezdeni a szeretet szóval, a szeretet fogalommal, mert sokan azt mondják, hogy olyan üres. Hiszen mindenki erről beszél, de a gyakorlatban mintha nem működne. És tényleg azt látjuk, hogy nagyon sokszor a gyakorlatban nem úgy működik, ahogy szeretnénk. És a mai evangélium is gyönyörűen megkülönbözteti az igaz szeretetet a hamis szeretettől. Mi az? Mi ez a kettő és mi a különbség? Talán van már ilyen tapasztalatunk, vagy ismerünk olyan embereket, akik őszintén szeretnek, és akkor itt természetesen a mai napon megemlíthetjük az édesanyákat. Anyák napja van, és azt hiszem, hogy mindannyiunknak van ilyen tapasztalata, és remélem, hogy van ilyen tapasztalatunk, hogy hogyan szeretnek az édesanyák. Az édesanyák szeretetének általában két nagyon fontos jellemvonása van. Az egyik az őszinteség, a másik pedig az áldozatkészség. Egy igazán szerető édesanya mindig őszintén szeret. Sohasem álságos, nem játsza meg a szeretetét, nem hízeleg, hanem őszintén szeret. És az áldozatkészség pedig azt jelenti, hogy egy igazán tiszta szívből szerető édesanya bármilyen áldozatra kész a gyermekéért. Egy igazán tiszta szívvel szerető édesanya képes minden áldozatot vállalni és meghozni azért, hogy a gyermekének a javát szolgálja. Ez az a szeretet, az édesanyák szeretete, ami az igazi szeretetről tanúskodik számunkra, arról, amiről Jézus beszél a mai evangéliumban. Mit mond Jézus? Senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. És tudjuk azt, hogy Jézus szavai nem üres szavak, hiszen ő az életét adta. Először tanított, aztán cselekedett. Alátámasztotta a tanítását cselekedetekkel. És ilyen egy igazi édesanya, aki nem csak beszél, hanem cselekszik is. Ezért nagyon fontos jellemvonása az édesanyák szeretetének, ugyanaz, mint az Isten szeretetének. Őszinte, tiszta és áldozatkész. És ilyennek ismerjük meg az Istent is. Nem véletlen, hogy egy nagy lelkiíró a következőt mondja, Isten a mennyországot az édesanyák tekintetébe helyezte el. Az édesanyák szíve, az édesanyák munkája hordoz a mennyországból egy szeletet. Mert nincs mélyebb szeretet kapcsolat ember és ember között, mint az édesanya és a gyermeke közötti kapcsolat, hiszen az édesanya a gyermekét mintegy 9 hónapon keresztül a szíve alatt hordja, és ebből fakad ez a mély szeretet kapcsolat. Ezért lehetünk ma igen hálásak az édesanyákért, a nagymamákért, akik életet adtak gyermeknek, akik áldozatot hoztak, és akik őszintén szerettek és szeretnek. És ilyen az Isten is. És az emberek közötti szeretet ebből a magasabb rendű szeretetből forrásozik, ami az Isten és az ember közötti szeretet. Jézus azt mondja a mai evangéliumban, hogy úgy kell szeretnünk egymást, hogy ő szereti a mennyei atyát, és a mennyei atya őt. Ez a minta. Mert Jézus mindvégig megmarad az Isten szeretetében és szolgálatában. És testvéreim, az igazi szeretet akkor születik meg bennünk, amikor Istent kezdjük szolgálni őszinte és tiszta szívvel. Az Isten szolgálata és az Isten szeretete nélkül nem tud kialakulni az őszinte emberi szeretet. Mert ahol nincs Isten, ott megjelenik a gőg, megjelenik az önzés, megjelenik az önszeretet. És ezért nagyon veszélyes Isten nélkül élni. Mert nem lesz egészséges a szeretetünk. Az igazi szeretet, az a szeretet, ami Istenből fakad. És ezért mondja Jézus, maradjatok meg az én szeretetemben, amely a mennyei atyával való szeretetből fakad. És akkor gyümölcsöt hoztok, maradandó gyümölcsöt. Csak annak a szeretetnek van eredménye, csak annak a szeretetnek van értelme, amely Istenből fakad. Mert a többi az csak önszeretet, önző szeretet. És ezért nagyon veszélyes, még egyszer mondom, Isten nélkül élni, mert az ember könnyen önimádóvá és önzővé válhat, és elfelejti azt, hogy arra lett teremtve, hogy szeresse Istent és az embertársát, és ehelyett önmagát kezdi el szeretni. és ez nagyon könnyen átfordul, vagy befelé fordul egy olyan önző világba, amelynek nem lesz jó gyümölcse, amelynek nincs eredménye. Ezért mondja Szent János apostol, ne szavakkal szeressünk, hanem tettekkel és igazsággal. És erről beszél Jézus, amikor azt mondja, maradjatok meg az én szeretetemben, amelyekben nem csak szavak vannak, üres, odadobott szavak, hanem bebizonyított cselekedetek, értékes, odaadott élet. És ilyennek kell lennie a mi szeretetünknek is. És én hiszem azt, hogy minden vértanú, köztük Szent Flórián vértanú is megértette a szeretet üzenetét, és számára a szeretet nem egy kiüresedett fogalom, egy üres szó volt csupán, hanem egy nagyon mély belső tapasztalat. Azt mondja Jézus, hogy barátaimnak mondalak titeket, nem vagytok szolgák, hanem a barátaim vagytok. Olyan gyönyörű, ahogy Jézus megszólít bennünket. Nem mondalak titeket többé szolgának, barátaimnak mondalak titeket. Barátaimnak, ha megteszitek, amit parancsoltam nektek. Mit parancsolt Jézus? Szeressük az Istent teljes szívünkből és fele barátunkat, mint saját magunkat. Ez a fő parancs. Ez Jézus parancsa. Ez a gyümölcsöző szeretet. Csak ez a megoldása annak, hogy az ember, a társadalom, a világ megújulhasson, ha újra felfedezzük az igazi szeretet lényegét, amely Istenből fakad, akiről Szent János azt mondja, Isten a szeretet. És akkor így nem válik üressé a szeretet fogalom. És akkor talán megértjük, hogy Jézus mire gondol. Talán megértjük, hogy a vértanúk mit éltek meg. Megértjük Szent Flórián döntését, aki a 40 bajtársáért az életét adta. Mert kialakult a szívében a szeretetből megszülető szolidaritás, az az együttérzés, amely a szívét összekötötte embertársaival. És ma is erre van szükség, nem arra, hogy leválasszuk a szívünket a többi emberről, hanem hogy újra összekössük, hogy a szeretet törvényéből megértsük, hogy összetartozunk, hogy nem egymás ellenségei vagyunk, hanem egymás testvérei. És mindazok, akik egymással szembefordítanak bennünket, nem az isteni szeretetet közvetítik, és nem értik a szeretet lényegét, mert a szeretet soha nem megosztó. És érdemes még egyszer az evangéliumban bemutatott két szeretetet megkülönböztetni, és megnézni azt, hogy mi az egyik és mi a másik eredménye. Az őszinte, tiszta és áldozatkész szeretetnek mindig megvannak a jó gyümölcsei. A hazug szeretetnek, az álságos szeretetnek, a hízelgő szeretetnek pedig soha nincs jó gyümölcse. És még egy érdekes különbség, az őszinte és tiszta szeretet mindig tud áldozatot hozni, a hamis hízelgő szeretet pedig menekül az áldozatoktól, menekül a felelősségtől, menekül az őszinteségtől. És innen tudjuk igazán megkülönböztetni, hogy ki hogy szeret. Mert aki csak mosolyog a szemedben, és a hátad mögött kibeszél, megaláz, az nem tud igazán szeretni. De az nem is fog érted soha áldozatot vállalni, sem felelősséget. Aki viszont igazán szeret, aki őszintén szeret, az mindig kész az áldozatra. Úgy, ahogy Jézus Krisztus is mindig kész volt, nem csak beszélni, hanem cselekedni is. Ez a helyes szeretet, és ilyen volt a vértanúk szeretete. És ezt értette meg Szent Flórián, amikor azért a 40 társáért az életét adta. Hogy senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. És itt kevés a szó, tettekre van szükség. És a tetteink bizonyítják azt, hogy tudunk-e őszintén szeretni. Adja Isten, hogy Szent Flóriántól és a vértanúktól megtanuljuk, hogy mi az igazi szeretet. Az az igazi szeretet, amely képes cselekedni, az az igazi szeretet, amely képes áldozatot hozni, és az az igazi szeretet, amely soha nem adja fel az igazságot. Ennek a szeretetnek lesznek jó gyümölcsei, és ennek a szeretetnek lesz igazán eredménye. Adja Isten, hogy ezt mindannyian megtapasztaljuk. Amen.
Kedves hallgatóink, műsorunkban ellátogattunk a Felsőhámori Római Katolikus Templom Szent Flórián búcsújára, ahol Marosi Balázs Diósz Győri káplán mondott beszédet. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Grunda János nevében is a bemondók, Lész Beáta.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóimat. Betelt a szent 50 nap, és elérkeztünk pünkösd ünnepéhez. A húsvéti öröm allelujázása még mindig az ajkunkon. A megígért vigasztalót, a Szentlélek kitöltetését ünnepeljük. Pünkösd vasárnap introitusának antifonája a bölcsesség könyvéből, verzusa pedig a 68/67. Zsolter második verséből van. Az Úr lelke betölti a föld kerekségét, alleluja, és ami egybefogja a mindenséget, az tud is minden szóról, alleluja, alleluja, alleluja. Felkél az Isten, és elszélednek ellenségei, és elfutnak előle, kik őt gyűlölik. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. Az Úr lelke betölti a föld kerekségét, alleluja. És ami egybefogja a mindenséget, az tud is minden szóról. Alleluja, alleluja, alleluja. A szolami bencések énekelnek. Spiritus Domini replevit orbem terrarum. pünkösd vasárnapi mise kiemelkedő tétele az Alleluja és a hozzá kapcsolódó szekvencia. Ezeket az Éneklő Egyház 568. és 569. szám alatt találjuk, utóbbit Babits Mihály gyönyörű fordításában olvasom. Először tehát az Alleluja szövege. Alleluja, Alleluja! Jöjj el, Szentlélek, Úristen, töltsd be híveid szívét, és szeretetednek tüzét gyullaszt föl bennük, Alleluja! Utána pedig a szekvencia következik. Jöjj, Szentlélek, Isten, jöjj, áraszt ki a mennyekből fényességet sugarát. Jöjj, ki árvák atya vagy, jöjj, ki szívek lángja vagy, ajándékos jóbarát. Te vagy a vigasztalás, drága vendég, lelkitárs, te az édes enyhülés. Gondok között nyugalom, hőség ellen oltalom, zokogásban könnyülés. Jöjj és töltsd be híveid titkos mélyű szíveit, boldogító égi tűz. Semmi, semmi nélküled az emberben nem lehet, semmi tiszta, semmi szűz. Mosd, amit a szenny belep, öntözd, ami eleped, sebb fájását csillapítsd. Ami dermedt, éleszgesd, ami fagyos, melengesd, ami hibás, igazítsd. Benned minden bizalom, osszad, osszad pazaron hét szent ajándékodat. Adj érdemre jobbulást, üdvösséges kimúlást, örök vigasságot adj. Ámen, Alleluja. Az Alleluja és a szekvencia a magyar gregorián változatát a Schola Hungarica énekli.
Oh.
A Zsolozsmában a 9. századi Maurus Rabanus lenyűgöző Veni Creator Spiritus himnuszát énekeljük. Ennek az éneknek három változatát az Éneklőegyház 122. szám alatt latinul, Babits Mihály fordításában a 123. tételben, és a Cantus Catholici énekeskönyvből szabad a fordításban a 124. szám alatt találjuk. Babits fordításában következik most a szöveghez tapadt eredeti Gregorián dallamával a gödöllői premontrei szerzetesek előadásában. A protestánsok is szívesen éneklik a pünkösdi himnusz egyszerű változatát, amely a református énekeskönyv 373. és az evangélikus énekeskönyv 231. száma. Johann Sebastian Bach feldolgozásában az énekdallamát először a szoprán szólamban, majd a basszusban halljuk. A többi szólam figurációiban a tüzes nyelvek lobogása válik igen szemléletessé. Komm Gott, Schöpfer, Heiliger Geist, a 18 lipcsei korálból. míg a Veni Creator himnuszt a vesperásban énekeljük, a Loque Banturin Varis Linguis Responsorium, a Matutinum, olvasmányos imaóra szép Gregorián tétele. Szövege így hangzik. Beszélték az apostolok különféle nyelveken az Istennek nagy dolgait, amint a Szentlélek adta nekik szólani, Alleluja. Beteltek mindnyájan a Szentlélekkel, és kezdtek beszélni, amint a Szentlélek adta nekik szólani, Alleluja. A magyar hagyományban fennmaradt változatát ismét a Scola Hungarica adja elő. Thomas Tallis 7 szólamú motettában dolgozta fel az előző responsóriumot, a bonyolult szövetben a tenor szólam hangoztatja a Gregorián ének dallamát hosszú hangokon. A Taverner Consort and Choir-t Andrew Perrott vezényli. Áldott pünkös ünneplést kívánok!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!